Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. Íróasztalunkon több könyv van, és nem tehetjük meg, hogy ezeknek a címeit ne említsük meg. Íme: Csodálatos csellengéseink közeli és távoli tájakon, Nepál, élmények és gondolatok a világ legmagasabb hegyének árnyékában, az északi Jeges-tengertől a Dél-óceánig, Izland, Tenerife, Ausztrália és Tasmánia, és végül a legújabb Peru, a végtelen történet. Lesz tehát amiről beszélni, és az a hallgató, aki kihagyja ezt a műsort, a mostani lehetőséget, minden bizonnyal szegényebb lesz. Témánk a Himalája ösvényein. Meghívottunk Vere Zsombor gyógyszerész, világutazó, közíró, akit nagy tisztelettel köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt. Szervusz Zsombi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szervusz Tibor, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, köszönöm a meghívást, öröm és megtiszteltetés veled beszélgetnem utazásaimról, könyveimről. Az utóbbi évben ugyebár nehezen vagy szinte egyáltalán nem lehetett utazni, ezért most jó érzés legalább a gondolat szárnyán ezt megtenni és felemlegetni korábbi élményeimet.
Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon sokan ismernek határokon innen is túl, mégis fontosnak tartjuk, hogy mondj pár dolgot magadról, mit kell tudni Vere Zsomborról.
Magyar Láposon születtem, Máramarosban, 1974-ben. Életem első 6 esztendejét ott töltöttem, de a későbbiekben is gyakran tértem vissza nagyszüleimhez vakációzni, sőt, bár a nagyszüleim már nem élnek, napjainkban is évente visszatérünk. A városka a lehető legszebb festője máramarosi környezetben fekszik, aminek a határában megtalálható mindaz, ami egy környéket széppé varázsol. Dombok, erdők, tavak, sőt, a város díszleteként ott magasodnak a fenséges hófőtte hegyek, a Cibles is. Egy ilyen édeni környezetben láttam meg a napvilágot, de ez még nem minden, hiszen megkaptam mindehez az ideális szülőket is, akik megtettek mindent annak érdekében, hogy azokban az években, amikor a kommunizmus a mélypontja felé kezdett süllyedni, ugyebár a 80-as években, én és a testvérbátyám ne szenvedjünk hiányt semmiben. A gyógyszerész édesapám és a fogtechnikus édesanyám kiemelten odafigyeltek testi, szellemi és lelki szükségleteinkre. Olyan gyermekkorom volt, ami talán csak keveseknek adatik meg. Különösen a mai rohanó világban a testvérem, nagyobb lévén, mint én, gyakran nyitotta fel az én szememet is. Rendszerint az ő, vagyis a nagyobbak társaságában lógtam, ezért egy picit felvilágosultabb voltam idézőjelben, mint a saját korombeli pajtásaim. A bátyám jelenleg Maros-Szentkirály református lelkipásztora. 1980-ban kerültem Segesvárra, ami szerintem és minden valószínűség szerint az ország egyik legszebb városa. Az iskoláimat Segesváron végeztem. Kiváló tanítónénim Kis Magdi keze alatt sajátítottam el a betűvetés tudományát és a fogalmazás ABC-jét, majd az igényes irodalomtanáromnak, Jakabházi Béla tanárúrnak köszönhetően tovább fejlődhettem. S ha már a tanáraimról beszélek, akkor meg kell említenem osztályfőnökeimet is, Gál Barna és Farkas Miklós tanárúrakat, akik tanítottak, de neveltek és sokszor vittek bennünket kirándulni is. 1992-ben jutottam be a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerészi karára, ami a 89-es változásokat követően élet újra a hanvaiból. Az ott eltöltött 5 esztendő volt a második legboldogabb és leggondtalanabb időszak az életemben. Ez idő alatt kezdtem el megismerni az erdélyi hegyeket is. Majd 1997-ben dolgozni kezdtem az édesapám által alapított segesvári Rubin gyógyszertárban, amelyet ma már én vezetek. Közben megházasodtam, és ekkor kezdődött el életem harmadik legszebb és legmozgalmasabb időszaka, amely jelenleg is tart. A feleségem vallás magyar szakos tanár, de ugyanakkor református lelkipásztor is. Négy gyermekünk született, a legnagyobbik lányom Kincső, idén fog érettségizni, a következő lányom Csenge, ő a 10. osztályt végzi, a sorban Zsombor fiam következik, aki a 7. osztályt fejezi be, végül a legkisebb zárja a sort, a legelkényeztetettebb, az úgynevezett egykénk idézőjelben, a 6 éves Zengő, aki az ősszel kezdi a 0. osztályt. A kirándulás, az utazás, mint hobbi, gyermekkorom óta kíséri életemet, a már említett természetközeli neveltetésnek, a szüleimnek és tanáraimnak köszönhetően.
Zsombor, a mai világban mikor és hogy jut eszébe valakinek könyveket írni?
Én még egy olyan világban nőttem fel, amikor a könyv és az olvasás kiemelten fontos értéknek számított, de azért merem remélni és állítani, hogy ez most sincsen másképp. Gyermekkoromban csak válogatott művek jelenhettek meg világhírű, vagy legalábbis országos hírű írók tollából. Én azonban azt hiszem, hogy sokunk életében történnek olyan dolgok, amit esetleg érdemes lenne leírni, csak ez időhiány vagy motiváció hiányában, írói képességek hiányában, vagy csak egyszerűen lustaságból nem történik meg. Az én életemben az utazásokat tartom olyan átlagon felüli eseményeknek, amelyekről úgy éreztem, hogy kár lenne, ha csak magamnak tartanám meg. Ez az érzés a hajtóereje annak, hogy tollat ragadtam, azaz billentyűzetet, meg az is, hogy az emberek vágynak arra, hogy olyat alkothassanak, ami túléli őket. Engem csak az anyag önmagában, például egy ház építése, nem tud felvillanyozni. Úgy gondolom, hogy a szellemi, lelki értékek is legalább olyan fontosak.
Megemlítettük pár könyved címét. Megkérünk, hogy még mielőtt a mai témánkra térünk, beszélj ezekről.
Összesen 4 könyvem jelent meg eddig. A legelső 2 kötetes művemet, a Csodálatos csellengéseink közeli és távoli tájakon címűt 2010-ben kezdtem el írni, és 30 év legszebb belföldi és külföldi kirándulásait tartalmazza gyermekkoromtól kezdődően. A könyv 2015-ben jelent meg. Első könyvemnek a sikerén felbuzdulva írtam le himalájai kalandjaimat. A Nepál, élmények és gondolatok a világ legmagasabb hegyének árnyékában 2017-ben jelent meg. Majd következett a 19-ben az Északi Jeges-tengertől a Déli óceánig című, amely egy izlandi, egy teneriffei és egy ausztráliai, illetve tasmániai családos világjárás történetét tárja az olvasó elé. Legújabb könyvem a Peru, a végtelen történet, alig egy hónapja jelent meg, és a Covid korszak előtti legutóbbi világjárásom történetét eleveníti fel.
Sokan kirándulnak, fényképeznek és megosztják a képeiket a közösségi hálókon. Te hogy állsz a világháló lehetőségeivel?
Régi tervem az, hogy egy utazási blogot készítsek, de ez egyelőre kimaradt az életemből. A Facebookon szoktam megosztani képeket és rövid bejegyzéseket olyankor, amikor távol vagyok. Ezeket elég sokan szokták követni.
Nagyon érdekel az is, hogy mikor fogalmazódott meg benned a gondolat, hogy nyomtatásban is megoszd az élményeidet valamelyik utazásod során?
A szüleimnek köszönhetően megadatott az, hogy már gyermekkoromban is utazhattam idegen országokban, nyilván csak a Vasfüggönytől keletre, és egy 1984-es közép-kelet-európai utazás akkora hatással volt rám, hogy azt mindig is szerettem volna leírni. Évtizedeket kellett várjak, mire vettem a fáradtságot, és ez lett az első könyvem legelső írása. Az új időkben azonban az internet korában egyre több útleírást olvastam a világhálón, és ekkor kezdtem el azt érezni, hogy ilyeneket én is tudnék írni. Egy 2010-es családos ausztriai, pontosabban egy Salzburg tartományi kirándulás során átélt élményeim jelentették az első lökést arra, hogy elhatározzam, én is leírom az utazáson átélt élményeinket. Ekkor kezdtem élménybeszámolókat írni, eleinte elég szükszavúan, később már a világnézetemet, gondolataimat is beleszőttem az írásaimban. Aztán, amikor jó sok összegyűlt, úgy döntöttem, hogy megjelentettem nyomtatásban is.
Utazásaidat, csellengéseidet apró részletességgel írod le. Készítettél-e feljegyzéseket menet közben?
Nem jellemző. Ritkán készítek útközben jegyzeteket. Erre csak akkor van lehetőségem, ha nem kell vezetnem, mármint az autót nem kell vezetnem. A családos utazásokkor ugyanis mindent én szervezek le, én is vezetek. Ilyenkor próbáltam jegyzeteket írni, de rájöttem arra, hogy esélyem sincs erre, hiszen annyira zsúfoltak a napjaink, hogy jegyzeteléssel nem marad idő. Inkább a feleségem szokta leírni hosszabb autózásokkor a meglátogatott dolgokat, és ezeket a feljegyzéseket és a fényképeket felhasználom később az emlékeim felfrissítésére.
Egyáltalán mikor volt időd írni?
Azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb ellenségem az idő. De talán mindannyian úgy vagyunk az idővel, hogy arra szakítunk időt, ami igazán fontos. A számunkra kevésbé fontos dolgokra legyinteni szoktunk, és azt mondjuk, hogy hát nekem arra nincsen időm. De amit fontosnak tartunk, arra érdekes módon meg tudjuk találni a módját, hogy időt szakítsunk, és az időbeosztásunkat akkor újra tervezzük. Én hétközben nagyon foglalt vagyok, az egyetlen szabad estém szombaton van, ezért az írásaim a hosszú szombati éjszakákon születtek meg. Persze azért hozzá kell tennem, hogyha bármilyen eredményt is szeretnénk elérni bármilyen dologban, akkor le kell mondanunk más dolgokról. Szóval a jó munkához mindig áldozatok kellenek.
Részben említetted, hogy az internet adta lehetőségeket kihasználva, egy-egy utazásodról hazatérve már is közkincsé tetted utazásod élményeit és tanulságait, de hogyan készültek el korábban a kirándulások leírásai?
A régi kirándulásaimon is készítettem fotókat, mert már gyermekkorom óta fényképezgetek, így hát több évtizednyi régi fényképen van albumokban elhelyezve, amelyeket előszedegettem, majd azokat nézegetve, időben és lélekben visszatértem a régi időkbe. Az írás egy magányos műfaj tulajdonképpen, szükségem van arra, hogy teljesen egyedül maradjak, ne zavarjon senki. Csak így tudok szép lassan elmélyedni, és a gondolatok szárnyán visszakerülni a múltba. Az a szerencsém, hogy életem jelentős utazásai nagyon elevenen élnek bennem, ezért nem nehéz felidéznem őket.
Olykor megkérdezted a kirándulások többi szereplőit is, vagy jegyeztél-e le esetleg olyasmiket, amikre mások hívták fel a figyelmedet?
Igen, természetesen, hiszen mindenki másképp emlékszik, más tart fontosnak leírni, másképp látja a dolgokat. Nem állítom, hogy a világ csak az én szemüvegem keresztül érdekes és szép. Ezért fontosnak tartom azt, hogy mások szemszögéből is felelevenítsem az emlékeket. A családos utazások alkalmával a feleségem és a gyermekeim emlékező tehetségére is hagyatkozom, a társas utazások leírásakor pedig a túratársaimat szoktam megkérdezni. Azt azonban megfigyeltem, hogy az évtizedekkel korábban lezajlott kirándulásokra én emlékszem a legjobban, a régi pajtásoknak kevesebb részlet maradt meg a fejükben.
Zsombi, volt-e múzsád írás közben?
Hát az én felfogásomban a múzsa egy nő lehet, a kedvesem, vagyis a feleségem. Ezért amikor például róla írtam az első könyvemben, akkor nyilván ő volt a múzsám. Rajta kívül pedig a múzsám maga az élő Isten alkotta természet, aminél szebbet, tökéletesebbet, inspirálóbbat nem tudok elképzelni. Valahányszor visszatérek egy régóta ismert helyre, mindig új arcával nyűgöz le, ezért sohasem tudom megunni, sosem tudok betelni vele. A csodák ott vannak, ott várnak ránk lépten nyomon, csak le kell hajolnunk értük.
Írás közben szoktál-e zenét hallgatni, és ha igen, kit hallgatsz a legszívesebben?
Hát attól függ, hogy éppen mit írok, és mennyire vagyok elmélyülve. Van, amikor a tökéletes csendre van szükségem, olyankor a legkisebb nesz is zavaró, de van, amikor kimondottan inspirál a zene. Legszívesebben a Pink Floyd zenéjét hallgatom, amiben egészen zsenge ifjú koromban lettem szerelmes, és aminél jobbat és mesteribbet mind a mai napig nem hallottam, már ami a modern zenét illeti. A pszichedelikus zene segít abban engem legalábbis, hogy olyan mélységekbe vagy inkább magasságokba kerüljek, amilyenbe talán csak egy spangli elszívásával kerülhetni az ember, bár ez utóbbit még nem próbáltam. De van úgy, hogy olyan zene tud sarkalni, ami az adott régióra jellemző. Például, hogy lehetne Párizsról írni, anélkül, hogy ne hallgatnánk meg egy Sanson Charles Aznavourtól vagy Edith Piaftól? Vagy Nepál leírásánál nagyon segítettek a misztikus keleti buddhista mantrák, amikor pedig Perúról írtam, akkor elővettem a közismert dél-amerikai indián dalokat, de különböző filmzenék is serkentőleg hatnak rám.
Írásaid, soraid, könyveid nem egyszerű beszámolók ezek, hanem számos történelmi, földrajzi, kultúrtörténeti adat is szerepel benne bennük. Utazásaid előtt mennyire volt fontos számodra a dokumentálódás?
Szoktam készülni az utazásaimra, amit lehet elolvasok a témában, bár az az igazság, hogy utazás előtt nem marad meg túl sok mindebből a fejemben. Inkább az utazás során maradnak meg bennem a dolgok, amikor a saját szememmel is láthatom azokat, amikről már olvastam. Ezért is tartom fontosnak az utazásokat, mert így egy élő történelem, művészettörténelem vagy földrajzórán vehetünk részt, amit semmi sem tud pótolni. Végső soron pedig akkor rögzülnek bennem a különböző adatok, amikor azokat leírom. Az utazások számomra a leírásokkal fejeződnek be, és válnak teljessé. És hogy tovább folytassam ezt a gondolatot, azáltal, hogy az írásaimat elolvassák, másokban is tovább fognak élni az élményeim és gondolataim. Azt azért hadd jegyezzem meg, hogy bár az írásaimban vannak különböző adatok, azért igyekszem csak a legfontosabb és legérdekesebb adatokat leírni, mert a könyveim se nem történelem, se nem földrajzkönyvek, nem szeretném az olvasót túl sok részlettel terhelni.
Hogyan tudnád összefoglalni az utazásaid, tanulságait, és azon túl, hogy élvezetes olvasmányok a műveid, mit üzensz velük az olvasónak, hogyan foglalnád össze a könyveid üzenetét?
Először is azt üzenném, hogy amikor tehetik, utazzanak, mert a világ csodálatos. De ne maradjanak csak a felületen. Ne tartozzanak azok közé, akiket kielégít a tengerparti henyélés, a sörözés vagy az öncélű szórakozás. Igyekezzenek a dolgok mélyére látni, vetközzék le a felsőbbrendűségi érzéseiket, próbáljanak nagyobb empátiával közeledni más kultúrákhoz, fogadják el azt, hogy vannak másként gondolkodók is. Tiszteljék a világ sokszínűségét, ismerjenek meg minél több országot és kultúrát, mert így módon a saját kultúrájukat is jobban fogják megérteni. S bár utazáspárti vagyok, és annak a híve, hogy minél több szeretét meg kell ismerni a világnak, mélységesen elítélem a globalista törekvéseket, hiszen ezek az őshonos kultúrák rovására mennek, és félő, hogy bizonyos kultúrák emiatt örökre el fognak tűnni, mint ahogy volt már erre példa. Ugyanakkor arra biztatok mindenkit, különösen a fiatalokat, hogy ismerjék meg minél jobban a hazájuk kulturális és természeti értékeit is. A világnak egy hihetetlenül szép és értékes helyén élünk, arra sarkalnám őket, hogy ne resteljék felhúzni a turabbakkancsot, próbáljanak néha megszabadulni az otthon kényelmétől, mondjanak le a modern eszközeikről, lépjenek ki a komfortzónájukból, és induljanak el a természetbe, a vadonba, de a falvak és a városok kulturális nevezetességeit is látogassák meg. Csak az első lépés nehéz, ameddig az ember rászánja magát, hogy elinduljon, viszont az eredmény nem marad sosem el, mert életre szóló élményekkel gazdagodnak. Az elmúlt hónapokban különösen felértékelődtek a hazai kirándulások, hiszen az országhatárok le voltak, illetve le vannak még zárva.
Minden könyvnek megvan a maga története, még megjelenés előtt. Hogyan készültek a te könyveid? A kiadótól a megjelenésig, ki adja ki, hogyan kerestél, találtál kiadót a könyveidnek, és mennyi időbe telik egy ilyen méretű könyv kiadása?
Egy könyv készítésének legnehezebb része természetesen a megírása. Ez az első lépés, a legnehezebb, a legidő és munkaigényesebb. A legtöbben már ezt sem vállalják fel. Az első két kötetes könyvemet, ahogy már említettem az korábban is, 5 esztendeig írtam, de a kézirat nyilván még nem könyv, ezt követően még rengeteg munka van vele. Ki kell javítani helyesírásilag, stilisztikailag, s ha ez megvan, akkor be kell tördelni, meg kell szerkeszteni. Ezt egy újabb javítás követi, mert a tördeléssel is sok hiba szokott becsúszni. Mindeközben ki kell válogatni a könyvben szereplő képeket is. Ez azért nem könnyű feladat, mert én például rendszerint több ezer kép közül kell kiválogassak néhány tucatot. Mindig nagy szívfájdalommal jár, hogy bizonyos képekről le kell mondanom, hiszen a könyv terjedelme ennek határszab, illetve a színes oldalak nagy mértékben drágítják a könyvkiadást. A borító tervezés is egy külön munka, de miután ez így mind együtt van, már igazából csak egy dolog van hátra, a nyomtatás. Mivel nem 2-3 könyv nyomtatásáról van szó, a nyomdában is be kell állni a sorba. Megtörtént már például az velem, hogy 2 hónapot is vártam, mire sorra kerültem. A nyomtatás után már csak a kötés van hátra, és azt még el kell mondanom, hogy a könyvkészítésnek minden egyes mozzanata profizmust igényel. Csak igényes munkától lesz a könyv külalakilag is minőségi. Úgy általánosságban elmondhatom, hogy egy könyv megszületése az utazással együtt nagyjából 2 évet tesz ki. Az első könyvemet Magyarországon adtam ki a könyvműhely.hu segítségével, ami egy olyan kiadó, ami kimondottan az első könyveseket segíti. Az utóbbi 3 könyvem már itthon Erdélyben készült, a Dévai Corvin kiadónál, akinek az igazgatóját régóta ismerem. Hogy egy kicsit dicsekedjek is, el kell mondanom, hogy a kiadó kimondottan örvendett annak, hogy a sok unalmas tankönyv és egyéb szokványos kiadvány után egy szép utazásos és tartalmas könyvet is kiadhatnak.
Ki lektorálta a könyveidet, és olykor beleszólt-e a lektor egy-egy megfogalmazásba?
A kéziratom legelső elolvasója a feleségem. Ő irodalomtanárként egy kemény kritikus, a legnagyobb badarságokat már ő is kiszűri. De mivel legtöbbször ő is szerepel az írásaimban, és sok mindent csak szubjektíven tud megítélni, szükséges az, hogy igazi profik, amolyan hideg fejek is átolvassák az írásaimat. Az én írásaimat Bodolai Gyöngyi újságírónő és Kis Éva korrektor szokta kijavítani, meggyomlálni, úgy helyesírásilag, mint stilisztikailag. Nagy köszönet és hála nekik azért, hogy ezt elvállalják, mert ezzel nagyot lendítenek azon, hogy írásaim szebbek, jobb minőségűek, érthetőbbek legyenek. És hát igen, természetesen beleszólnak a megfogalmazásba olykor, amikor annak szükséget érzik, és ezt el is várom tőlük, hiszen ez a feladatuk.
Kinek, kiknek ajánlod a könyveidet?
Tulajdonképpen mindenkinek, minden korosztálynak, aki elég nyitott arra, hogy velem együtt felfedezze ezt a csodálatos világot. Nem egyszer volt már olyan visszajelzés, hogy a fiatalok vagy a gyerekek is szerették a könyveimet, de azért azt nem mondhatnám, hogy az ő soraikból kerül ki az olvasótáborom. Sajnos inkább a középkorúak és az annál idősebb generációk olvassák csak. De én mindenkinek szívesen ajánlom, aki szeret utazni élőben vagy gondolatszárnyán, de azoknak is, akik nem, hiszen a könyvem nem egyszerű útleírások.
Első műved első kötete így kezdődik, Az Úr, és így fejeződik be a második kötet, Az Úr. És ez valahogy keretbe foglalja a két kötetet, vagyis az utazásaidat.
Igen, az Istenbe vetett hit és a vallás egész életemet meghatározza, így az írásaimat is. Hiszem azt, hogy a csodálatos életemet és mindent, ami ezzel jár, a szüleimet, a bátyámat, a feleségemet, a gyermekeimet, de ugyanakkor az utazásaimat, szép természetet és a jó embereket, akivel az életben találkoztam, a világlátásomat és minden mást is mind-mind Istennek köszönhetem, ezért hálás vagyok, és a magam módján minden nap megköszönöm ezt Istennek az írásaimban is.
Milyen terveid vannak a jövőben? Újabb utazások vagy újabb írások?
Egy vérbeli utazónak mindig vannak tervei. Azt hiszem, hogy csak a címszavakkal tele tudnék írni egy füzetet. Mindenevő vagyok, minden érdekel, de sajnos csak egy földi életem van, ezért vannak prioritásaim. Az utóbbi évtizedben az Európán kívüli kontinensek, országok, kultúrák érdekelnek leginkább, nem zárkozom el a harmadik világ országaitól sem. Úgy gondolkodom, hogy most vagyok az erőm teljében, most kell eljutnom a világ végére, nem akkor, amikor már idősebb és tehetetlenebb leszek. Sajnos a tavaly márciusban elkezdődött világjárvány dugába döntötte egy már januárban teljesen lefoglalt és emberileg tökéletesen megszervezett Egyesült Államokbeli családos utazásunkat. Ezért azóta nem mentem, nem mertem más utazást, még csak tervezni sem, megmaradtam az álmodozások szintjén, hiszen az álmaimtól még a járvány sem tudott megfosztani. De azért hiszem azt, hogy ami késik, nem múlik. Ezt a látszólag terméktelen időt arra használtam ki, hogy megírtam a Covid-korszak előtti utolsó utazásomat, vagyis a perui élményeimet. Írásomnak és visszaemlékezésemnek köszönhetően én a bezártság alatt is folyton úton voltam. Amióta a negyedik könyvemet befejeztem, nem írtam többet, várom azokat a jobb időket, amikor újabb élményekkel gazdagodhatok.
4-5 könyvről beszélünk tehát, ezek vannak a palettán. Most, hogy erre gondolunk, ezt nézzük, vajon megérte írni? Milyenek a visszajelzések?
Ha az anyagiakat kérded, akkor nem éri meg. Manapság könyvírásból csak a bestsellerírók, a nagyon ismert írók profitálnak, én azért nem tartozom közéjük, de ha a lelki szempontból kérded, akkor igen, nagyon is megérte. Ha ez nem így lenne, akkor bizonyára az első könyvem után megálltam volna. De az a számtalan pozitív visszajelzés, amit az elmúlt években kaptam, az semmilyen pénzzel nem pótolható. Az a sok öröm, olvasási élmény, amit másoknak szerezhettem, az engem is rendkívül boldoggá tesz, és arra ösztönöz, hogy folytassam. Több oldalnyi írásos visszajelzést gyűjtöttem már össze, amelyek mindenike örömkönnyeket csal a szemembe.
Zsombor, szerinted milyen az összhang a gyógyszerészet, a világutazás és a könyvírás között?
Szerintem az összhang az tökéletes. Gyógyszerészként széles körű neveltetést és tanítatást kaptam, ezért a világ minden dolgát érdeklődve figyelem. Ugyanakkor a hétköznapok monotonitását jó néha megtörni egy újabb kalanddal, és azt vallom, hogy utazni nem érdemes öncélúan, az élményeket érdemes és meg kell osztani másokkal is.
Zsombor, úgy érzem, hogy ezt a beszélgetést még folytatnunk kell. Javasoljuk, hogy egy hét múlva beszéljünk konkrétan a nepáli könyvedről.
Igen, a nepáli utazás életem egyik legmeghatározóbbja volt. hiszen melyik utazó, melyik természetjáró nem álmodozik arról, hogy a Himalája ösvényeit tapossa, hogy legalább egyszer az életben kóstoljon bele az igazán magas hegyek világába. Én is sokat álmodoztam róla, de évtizedeket kellett várnom, mire ezek az álmok valóra váltak. Ebből az utazásból született meg a második könyvem, a Nepál, élmények és gondolatok a világ legmagasabb hegyének árnyékában.
Találkozzunk akkor egy hét múlva, most azonban köszönjük a beszélgetést, köszönjük, hogy itt voltál.
További szép estét kívánok a rádióhallgatóknak.
Kedves hallgatók, ennyi volt mára az Összhang, melynek percei sajnos ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Vere Zsombor világutazó nevében is. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót, de hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. Elköszönök az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.